azután sem. Ez ilyen napi szembesülés, vagy hogy éli meg ezt az ember?
Kemény dió. Az öregség megélni is kemény dió. És még keményebb dió, azt hiszem, beszélni róla. Köszönöm az elismerést, amit róla mondott az előbb, hogy én lennék az eleven cáfolata annak, amit a versenben mondok. De ez azt is jelenti egy kicsit, hogy én tulajdonképpen még illetéktelenül beszélek az öregségről. Hiába vagyok 85 éves. Az öregség ugyanis értelemszerűen az igazi öregség, az a fajta öregség, amely ennek az emlegetett evolúciónak a végső foka személy esetében. Ez az öregség innen, erről az oldalról, ahol még én vagyok és mindnyájan vagyunk, szerintem megközelíthetetlen. A hiteles öregség, igen, valahonnan, onnan az Alzheimer-kór közepéből lehetne a hiteles öregséget megfogalmazni. Vagy még inkább a másik oldaláról, a túlról, az elmúlásból. Ugyanis az öregség, ahogy a versenben idéztem, az öregkor ősi nyomora, ez egyébként idézett Füstmillián híres öregség verséből, tehát ez bizonyos értelemben nyomor, méghozzá ősi nyomor, öregség, amiről épp szellemiséggel nem lehet hitelesen beszélni. Megélni, meg tudjuk élni, meg fogjuk esetleg mindnyájan vagy néhányan ezt a fajta tudatállapotot, vagy tudat nélküli állapotot pontosabban, meg fogjuk élni, de akkor az már azt jelenti, hogy beszélni nem tudunk róla. Tehát ez valahogyan olyan gordiuszi csomó ahhoz, amihez még Nagy Sándor kardja se lenne, azt hiszem, elég. Mi csak sejtünk valamit az öregségről, az öregségen, innen, a hiteles öregségen, innen. Az én az öregségről című versem, amit felolvastam, tulajdonképpen továbbírás akar lenni Füstmillán öregség című versének. Azért az a motto, vagy az ajánlás, hogy in memoriam Füstmillán, azaz nem egészen az én ebben a pillanatban megélt állapotom nem egyenlő azzal. Inkább egy kicsit Füstmillán nevében írom, amit írok. Nem véletlenül fejeződik be is a szövegem egy Füstmillán idézettel, ezzel a bizonyos fejünk körül tompa derengés. Ez megint csak Füstmillán öregség című verséből való. Hatalmas irodalma van az öregségnek, kezdve mondjuk Szofoklész Ödipus Kolónoszban című drámájával, amely szintén az öregségről szól, ráadásul Szofoklész ezt csak nem 90 éves korában írta, az bizonyítandó, hogy ő még teljesen épelméjű, mert a rokonai gyámság alá akarták helyezni, mondván, hogy már nem ura saját magának, és ezzel bizonyította épelméjűségét. Na hát kezdve mondjuk ezzel az Ödipus Kolónoszban, Ödipus haláláról szól egyébként a darab, folytatva mondjuk a Lír királya, Shakespeare Lír királyával, és befejezve mondjuk Balzac Gorió apójával, ez mind az öregségről szól. És mikor olvassuk, azt hiszik, hogy igen, ez a hiteles öregség, de nem igaz. A hiteles öregségről nincsenek tanúk. Nincsenek tanúk, csak sejthetünk belőle valamit. Ezt arra felmondtam, ilyen hosszú lére eresztve, hogy én magam is hiába vagyok 85 éves, csak sejthetek valamit az öregségből. És ezt a sejtésemet próbálom megírni a verseimben és naplóimban is.
Ugye most a verseit is említette, és megjelent a Lélekvándor című kötete, amiben pont erről ír, azt írja, hogy a címadó versben És ez az ősi metempszichózis, mítoszár, őseposz vers van most leállóban. A lelkek tisztító áradata. Sors és történet nélkül elvénült fiakat fel föl Kronosz, az idő atya. Szóval, hogy fölfat minket az idő, mert én anyukámmal szoktam beszélgetni erről, és ő azt mondja, hogy ő akkor kezdte el öregnek érezni magát, amikor nem tervezett már, elmúltak a tervei, csak örült a jelennek, és még most is örül, hála Istennek, és elkezdett foglalkozni a múlttal, hogy mi történt az életében. Tehát elkezdte saját magát vizsgálni, és befelé fordult, legalább annyira, mint amennyire örül annak a pillanatnak, de már nem azzal foglalkozik, hogy mi lesz jövőre, vagy két év múlva, mert nem látja, nincs a lelki szemei előtt.
Nagyon okosan mondta az édesanyja, amit mondott, csak utána tudnám mondani. Igen, az idős ember, hogy ne mondjunk öreget, mert arról az előbb már elmondtuk, tisztáztuk, hogy nem igen tudunk róla hiteleset mondani az öregségről. Az idős ember az egy kicsit már visszafelé él a mondjuk az utolsó pillanatától, azaz hátrafelé néz, nem előre tervez, hanem hátrafelé néz és hátrafelé tervez. Hogy mégis ebben a bizonyos versenben, amit az előbb fejemre idézett, arról van szó, hogy leállóban az a mítosz folyam, amely régi mítoszokkal, sumér, hindú, görög, római mítoszokkal elkezdődött. Ez megint csak azzal függ össze, amit a művészetek és kultúra végéről Dantóval kapcsolatban beszéltünk, hogy nem az egyes ember haláláról beszélek és végéről, és az öregség az egyes ember öregségéről, hanem az emberiség elöregedéséről, megöregedéséről. Hogy az emberiség, amikor megszűnik mesélni, megszűnik mítoszokat gyártani, akkor tulajdonképpen az életét adja fel, az életet adja fel, és a jövőjét adja fel. Jövő nincs, mint élet, nincs utópiák nélkül, nincsen tervezések nélkül. És valahogy az ember, a mai ember, a modern ember, vagy még inkább az úgynevezett posztmodern ember, és leginkább a úgynevezett poszthumán ember, vagy non-humán ember, mert már ilyenek is vannak, nem számolnak a jövővel. Ha jövőről beszélnek, akkor mindenféle szörnyetegeket képzelnek el, gondoljunk a science fictionökre, meg világ végét. Úgyhogy én itt ebben a bizonyos versben, amiből olyan hosszan idézett, ami ez a címe is, hogy Lélekvándor, tehát ez a kötet címadó verse, erről a mítosz végről és utópia nélküli, jövőkép nélküli emberiségről szól, és nem az egyes ember végéről, haláláról.
De talán, hogyha az ember a saját mítoszait, a saját hitében, a saját életébe vetett hitét kérdőjelezi már meg, vagy nincs benne tovább, akkor ő is ugyanúgy jár, mint az emberiség, hogyha elfelejtünk mesélni, hogyha már nem képzeljük el, hogy mi lesz utánunk, és utánunk majd mennyivel lesz jobb, és mit tehetünk ezért, az tulajdonképpen az egyes embernek is a vége. Vagy legalább az emberi mi voltának talán egyfajta végét jelenti.
Nagyon messze vezetne ennek a gondolatnak a továbbvitele. Igen, tulajdonképpen az egyes ember is feladta, bizonyos értelemben feladta a küzdelmet, főleg itt Európában és a földnek a fehér emberek által lakott területén. Nem védekezik. Gondoljuk csak meg, amit napjában hallunk, ezeket a borzasztó merényleteket. Halnak az emberek, csak nem tömegesen. És nem tesznek ellene semmit. A szavakon túl és a gyászoláson, a gyertyaégetéseken, azt nagyon szépen tudják ezeket a szertartásokat, most elsősorban nyugatról beszélek, a franciaországi, németországi halálos áldozatokat követelő merényletekről. Gyertyát égetni és gyászolni nagyszerűen tudunk, de ellene tenni gyakorlatilag semmit se tesznek, semmit se teszünk. Úgyhogy ebben én már egyfajta feladást, megadást és létünknek a feladását érzem. Vagy ha úgy tetszik, behódolás. Van egy francia író, Ulbeck hívják, legújabb regénye, vagy van már újabb is, de egy az újak közül való regényének az a címe, hogy behódolás. És pontosan arról szól, hogy hogyan hódol be a fehér ember a ázsiai nyomulásnak, elsősorban a muszlim vallásnak. Tehát ez már messze vezet a költészettől és az irodalomtól.
Azt kérdezi, hogy mi van akkor, mikor nincsen semmi? Mi történik, ha semmilyen létező nem enged magához, s kint maradok a semmiben? Talán azt is írja, hogy csak az ember az egyetlen, aki képes erre a fajta szorongásra, mert hogy a szorongás maga a semmi. Egyáltalán képesek vagyunk érzékelni ezt a semmit? Tehát ez maga a kint lét, amikor már elvesztettem azt, hogy bent vagyok a saját életemben?
Ezt nem mondanám, sőt azzal, hogy mi semmit is tudunk képzelni, ami a kozmoszban, a való világban valószínűleg nem létezik. Ismerős a horrorvakui műszó. Ez annyit jelent, hogy a létezés minden légüres teret igyekszik kitölteni. Mihelyt fogjuk fel a légüres teret semminek, mihelyt a ilyen légüres teret érez, tapasztal valahol, azonnal kitölti. Tehát a létezésben, a kozmoszban nem létezik semmi. Ez csak az ember tudja elképzelni, az ember tud semmit képzelni. Az állat se tud semmit képzelni, az állatnak nincs is képzelete, állítólag semmilyen képzelete, de semmiben aztán végképp nem tud létezni. Úgyhogy ez inkább az ember mellett val a semmi elképzelése, az emberi mi voltát jelzi. Nem, és nem a végét. A vég, ez is furcsa dolog, mert véget elképzelni is csak nem olyasmi, mint semmit elképzelni, és nem biztos, hogy az emberiségnek is van vége, vagy vége lesz. A fehér embernek lesz, azt hiszem, a fehér civilizációnak lesz vége, és utána következik valami más, amiről nem nagyon tudhatjuk, hogy mi, de következik valami más. De az a mi esetünkben nem nagyon sokat változtat a dolgon, mert a mi végünk, az egyes ember vége, ez bizonyos értelemben számára a világ végét is jelenti.
Hogy érzi magát a bőrében mostanában? Mert ugye most az ember akár fiatal, akár idős, egyes szembesülnie kell azzal, hogy sokkal több időt tölt magával, hiszen be vagyunk zárva, sokszor valóban fizikailag is be vagyunk zárva, vagy csak igyekszünk minél kevesebbet érintkezni a másikkal. Eltűnnek azok a az érintések, amik azért rettenetesen fontosak az embernek, másrészt pedig folyamatosan mi is szembesülünk azzal, hogy hát bármikor elérhet minket a betegség, a halál, tehát hogy egy folyamatos változáson megyünk most keresztül. Hogy érzi magát ebben a 20. század, vagy 21. század eleji Közép-Európában?
Hát, gondolom elsősorban a járványra célzott itt.
Igen, igen, igen.
Bevezető kérdésével. Bizony, a járvány bekényszerít bennünket abba a szimulakrumba, amelyet a filozófus Jean Baudrillard már 1981-ben megjósolt nekünk, de akkor még úgy gondoltuk, hogy a virtuális tér valami választható dimenzió, de sajnos nem igaz. A járvány és a karantén senkinek se kegyelmez. Lassan már mindent csak szimulálunk. A tanítók úgy tesznek, mintha tanítanának, holott csak a számítógépüknek magyaráznak. Az orvosok úgy írnak fel gyógyszert, hogy betegeiket nem is látták. A színészek a kameráknak játszanak. Mi pedig gyalog emberek a négy fal között nosztalgiával gondolunk a kinti valóságra. Az író alkotó magája persze mindig is hasonlított kicsit a karanténra, de az önkéntes és kényszer karantén különbsége igen nagy. Én személy szerint a határok lezárását viselem a legnehezebben. A többi maradék érzelmeimet hadd mondjam el megint egy versemmel, amelynek a címe is az, hogy karanténrigmusok. Tehát engedelmével megint verset fogok mondani.
Örülök neki.
Hórusz kérdését anyjához, Ízishez, a testek s a vándorló lélek zűrös viszonyát illetően már előttünk s utánunk is sokan feltették. De válaszolni érdemben csak szad már ki válaszolt nekik, ekkép. Nincs menekvés, hiába az alakváltás, a salak az salak marad, haladjon bár szentek belének alag útjain. Aztán az Aufklär, a kiagyalt szörny identitásokkal, énváltások ok nélkül s okkal, felkavarul a lombik korája, s paradox mód az ész kavarja. Szívesen takarnám el elmém, s nem csak orromat, számat. A kintről bentemre ezered néhány elem, a galaxis történelem roppant serege támad. Elegük van a zavaró emberelemből, a földi én tautológiákból, s a fűből, fából immár a tüdőlombjait lemaró fozgén árad. Sóhaj sem neszed az elhalt tüdőavarban, de te, e létzavarban, rigmusokat motyogva, tegyél csak úgy, minthogyha a vers homályából valóban feléd intene a költők s a mélyegek szótlan istene. Ennyi a vers.
Hát köszönöm szépen. Ugye beszéltünk arról a kötetről, ami tavaly jelent meg Lélekvándor címmel, meg megjelent a Naplója, az Időcsapdák, de hát ennek lesz egy következő kötete. Tehát most is rendületlenül és folyamatosan dolgozik. Mikor fog megjelenni a következő kötet, és mind dolgozik most?
Hát erről már szóltunk a bevezetőben, hogy a naplóim 6. kötetét kellene össze a napló sorozatomnak a 6. kötetét kellene tető alá hoznom az elkövetkező időkben. De valahogy úgy vagyok vele, ezzel a 6. kötettel, mint annak idején az ókori Achilles a teknőccel, hogy nem tudom magam utolérni. Úgy gondolom, hogy ezzel a 6. kötettel befejezem a napló sorozatomat, mert hiszen 85 éves koromban már nem igen tervezhetek nagyon sokkal előre. De hát én már annyiszor írtam a leendő halálomról, és aztán vidáman tovább éltem, hogy már nem merek egyszerűen a végéről se beszélni, és mert nem merek arról se szólni, hogy ennek a bizonyos napló sorozatomnak esetleg ezzel a 6. kötettel vége lesz, mert hát ki tudja, hogy nem élem-e túl még a 6. kötetemet is, és akkor kénytelen leszek egy 7. kötetet is élni. Hát ez inkább csak vicc volt persze, vicc akart lenni.
De azért így legyen.
A válasz a kérdés annyi, hogy igen, naplóim 6. kötetén dolgozom, ami annyit jelent, hogy az egykori kézírásos feljegyzéseimet tisztázom, tisztába teszem, számítógépbe írom. Azon kívül, ha jól utána néznék, nagy a gyanúm, hogy az újabb verseimből összetudnék állítani már is per pillanat is egy újabb verskötetet, és azt hiszem, ezt hamarosan meg is fogom selekedni. A Lélekvándor, amiről többször is szó esett beszélgetésünk során, a 2017 és 2018 között írott verseimet tartalmazza. Hát ez az újabb kötetem pedig a 2019 és 2020-as verseimet fogja tartalmazni. A két felolvasott vers, ez a bizonyos az öregségről és a karantérigmusok, ez már ennek a újabb verskötetemnek, készülő újabb verskötetemnek a darabjai lesznek. Címe egyelőre még nincs, de nem is nagyon akarnék előre, még ha lenne, akkor se címet mondani, mert én arról vagyok híres, hogy minden versemet, minden verskötetemet átírom. Újabb változatok születnek egyik óráról a másik órára is, úgyhogy ha most mondanék egy címet, akkor egy órával később már valószínűleg más mondanék.
Hát én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Tőzsér Árpád, költő, író, és kívánok még nagyon sok évet. Reméljük, hogy amit viccből mondott, az valóságá válik, és majd a 90. születésnapján is itt beszélgetünk a Civil Rádióban. Örülök, hogy itt volt.
Úgy legyen. Beszéljen önből a profit, ahogy mondani szokták. Köszönöm, hogy jelen lehettem. Viszontlátásra.
Viszontlátásra, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Egy picit megvágom, hogy beleférjünk
hát,
az
csak
időbe.
Kicsit, mert hát túlságosan, hogy úgy van. Ja,
És ezen a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása. Do.